Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Magasztaljuk testvéreim Urunkat, 8. Zsoltárunkat énekeljük első versszakával.
Felséges Úr, mi kegyes Istenünk, mely csodálatos, ha te neved nékünk. Nagy dicsőséget ez egész földre kiterjed és felhat az egekre.
Foglaljuk el helyünket, 164. énekünket keressük meg, és énekeljük el mind a három versszakával. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk János evangéliumában, János evangéliuma 15. részében, a 9. verssel kezdődő szakaszban.
Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én titeket, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsaimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, ahogyan én mindig megtartom az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szeretlek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt termeljetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Amen.
Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, áldunk és magasztalunk téged azért, mert a te szereteted betölti az egész földet. Könyörgünk, Urunk, azért, hogy járjád bennünket szent lelkeddel, szent lelked gerjessze fel bennünk igéd iránti szerelmünket, és add, Urunk, azt, hogy ezen a mai istentiszteletünkön és választói közgyűlésünkön egyedül te reát figyeljünk. Add, hogy meghalljuk akaratodat és szándékodat. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik itt vannak az istentiszteleten terhet hordozva, és mindazokért is, akik örvendeznek. Imádkozunk azokért, akik keresnek, akik várják a te szavadat, akik eligazításra vágynak ebben a világban. Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, bocsásd meg, Urunk, ahogyan ellened vagy egymás ellen tettünk az elmúlt napokban, vagy ahogyan szóltunk az elmúlt órákban is. Kérünk, hogy munkáld, hogy a te szabad, mindent átjáró, életet adó igévé legyen bennünk. Szentlélek Isten, jöjj, végy lakozást a mi szívünkben. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre, 170. dicséretünket énekeljük el. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található János evangéliumában a 15. részben, a 11. versben a következőképpen. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, református egyházunk gyakorlata szerint 6 évente egy-egy gyülekezet közösségében a nem lelkészi tisztségviselők, presbiterek és gondnok megválasztására kerül sor. S bár én magam lehet, hogy belül tiltakozom az ellen a gondolkodás vagy jogrend ellen, amely mindezt kötelezővé teszi, de természetesen elfogadom és vállalom. Meglátásom szerint egy-egy szolgálatra történő elhívás, megbízás, azaz Istentől jövő szándék és Istentől jövő akarat, amellyel szolgatássá teszi a presbitert, gondnokot a lelkipásztorral. És ahogyan egy lelkipásztor életében is, ez egy konkrét meghívásnak szóló engedelmesség, így gondolom a presbiteri gondnoki szolgálattal kapcsolatban is. És mint ahogyan református egyházunkból kiveszett a pap marasztásnak az intézménye, azaz, hogy januárban várta a lelkipásztor, hogy a presbitérium marasztalja őt a gyülekezetben, és hogyha nem marasztalt, akkor mennie kellett. Én azt gondolom, hogy így a presbitériummal is tehetnénk a későbbiekben. Természetesen egy-egy szolgálatról, mint ahogyan a lelkészi szolgálatról is le lehet mondani, tehát ez nem egy élethosszig tartó szolgálat volna, de hogyha Isten megbízást ad valakinek, akkor azt gondolom, hogy az lehetne hasonló a lelkipásztori szolgálathoz, ez egy-egy gyülekezetnek az életében. Miért is olvastam ezt az igét? Azért, kedves testvérek, kedves szolgatársak, kedves presbiter jelöltek, gondnok jelölt testvérek, mert úgy hiszem, hogy a következő időszakra, és akkor itt térjünk bele, simuljunk bele egyházunk rendjébe, a következő 6 éves időszakra egy szép lehetőséget kínál a mi Urunk, azaz, hogy a szolgálatunk az örömmel teljes legyen. És ez igaz nem csak természetesen a presbiteri szolgálatra, hanem igaz minden szolgálatra, a gyermekek között végzett szolgálatra, vagy éppen az énekari szolgálatra, vagy a babamama körre, az ifjúsági szolgálatra, folytathatnánk a sort, hogy örömmel tegyük ezt. Talán sokszor túl sok a veríték, ami munkánkban, életünkben, kegyességünkben, és talán túl kevés az öröm. Pedig az ige arról beszél, hogy a mindennapok szomorúsága, a veríték, az legyőzhető. Isten nem úgy ajándékoz meg bennünket a benne való örömmel, hogy mentesítene minket az élet terhei alól, hanem úgy, hogy hitben elhordozhatóvá válik, legyőzhetővé válik mindaz. Ebben rejlik az Úrban való örvendezésnek a titka. Ezt az örömet ismerte fel Luther is, amikor eljutott a Krisztusban vetett hitre. Számára a legnagyobb öröm ez volt, hogy Jézus Krisztussal találkozhatott. Egy alkalommal Luther megszólított minden keresztényt, hogy örvendezzen vele együtt, majd hozzátette, aki pedig nem akar örülni, az csak jaj veszékeljen magában. Próbáljuk meg megérteni mai istentiszteletünkön, hogy mi volt Jézus örömének az alapja, és mi lehet a mi örömünknek az alapja. 4 dolgot soroltam fel a jegyzeteimben Istenünk igéje alapján. János evangéliumában találunk Jézusnak olyan személyes bizonságtételeiről is gondolatokat, olyan személyes igéket, amelyek szinte mindent megváltoztatnak. Jézus örömének az alapja az az volt, így olvassuk az evangéliumban, hogy ismerem az Atyát. Hogy Istennel közösségben van. És nem csak 12 éves korában a jeruzsálemi templomban, ahol szüleinek ezt mondta, nem tudtátok, hogy az én Atyám házában kell lennem, hanem egész élete erről szólt. Ismerem az Atyát. Tudom, hogy van Isten. Tudom, hogy a mindenható Isten az én személyes Atyám. Micsoda öröm ez. Oly sokszor, amikor az élet gondjai, terhei szinte elsodornak bennünket, akkor észre sem vesszük ezt, hogy van Atyám. Néhány héttel, most már ezt kell mondanom, hónappal ezelőtt sokat könyörögtünk, most is könyörögjünk Csobánkai presbiter testvérünk gyermekéért, 100 Bandéért, aki egy ártalmatlannak tűnő kocsizás legeltetés alatt leesett a lovaskocsiról, megsérült a gerince, és ahogyan megsérült a gerince, Úgy feküdt a kórházi ágyon, amikor találkoztam vele, mint egy darab fa. Nem tudta mozgatni a kezét, lábát, semmiét. És testvérek, olyan jó volt látni ma a Csobánkai imaházban az Isten tiszteleten. Kicsit ki volt párnázva neki a nagy szék, de a kezébe volt a bot, amivel önmaga közlekedik. És tudjátok, mi volt a döbbenetes, hogy amikor én ott ültem a beteg ágyon mellett, ahol nagyon hamar elfáradt, mert a beszéd is nehéz volt neki, akkor azt mondta, hogy Isten gondoskodik majd róla. Én elhagytam az Urat, de Isten gondoskodik rólam. Testvérek, legyen Jézus öröme a mi örömünk, hogy ismerem az Atyát. Hogy személyes Uram és megváltom. A másik forrása Jézus örömének emlékeztet bennünket, amikor azt mondja ugyancsak az evangélium korábbi részében, hogy én és az Atya egyek vagyunk. Azaz, az a belső vitánk, tusánk, amit mi magunk ember észre próbálunk felfogni, hogy az Atya és a Fiú hogyan válik külön, és mégsem osztódik el, az Jézus szájában egy egységes képet alkot, hogy én és az Atya egy vagyunk. Mindezt mi magunk természetesen ebben a formában, ebben a szent háromságos isteni viszonyban nem mondhatjuk el. Azonban az örömünknek a forrása mégis az lehet másodszor, hogy az Atyával egyesülhet az életünk. Jézus Krisztuson keresztül. Úgy vélem, úgy gondolom, hogy az Istennel való ilyen jellegű egyesülő kapcsolattartás pedig az imádságban jelenik meg. Egészen biztos, hogy volt már olyan örömötök, amikor imádkoztatok, amikor a mennyei Atyát megszólítottátok, és életeteknek ezt az imádságos egyetlen egy percét nagyobb értéknek tekintettétek, mint bármi mást. Az egyik legértékesebb, hogy megszólíthatod a te Atyádat, hogy elé viheted mindennapi szükségedet, feladatodat, hogy a kapcsolatod rendeződhet vele, hogy időt szántál erre, és ezért nem önmagadat dicséred meg, hanem örömöt kapsz az Istentől. Hogy ez részévé lesz a napi életvitelednek, mint ahogyan felkelsz, vagy lefekszel, ahogyan alszol, vagy ahogyan megmosakodsz. Hogy Istennel beszélgetsz. Van-e ilyen örömöd? Úgy hiszem, hogy ezt az örömöt megtanulhatjuk Jézustól, és léphetünk ebben előrébb. A harmadik nagy öröme Jézus Krisztusnak az volt, hogy teljesen magáénak vallhatta Isten csodálatos szeretetét. Azt a szeretetet, amely szeretetet Isten felhozza gonoszakra és jókra, azzal a szeretettel, amelyel Isten esőt áld az igazaknak és a hamisaknak. Jézus ezt a szeretetet gyakorolta egész életében. És Jézus nem tekintett arra, hogy embertársa jó embere, vagy éppen gazember. Nem tekintett arra, hogy mi a foglalkozása, mi a nemzetisége, milyen a bőrszíne, milyen az iskolázottsága, milyen a társadalmi állása. Jézus a válogatás nélküli szeretetben mutatta meg, hogy ő kicsoda, és hogy mennyi örömöt tart magában. És ezzel a szeretettel tudott megoldani lelki, szellemi és testi kérdéseket, és ezzel a szeretettel nyitotta meg a vak szemét, ezzel a szeretettel gyógyultak betegek, bűnösök tértek meg, a lehangoltak vigasztalást kaptak, a csüggedők pedig bátorítást nyertek. És a bűnnel beszennyezett emberi életek ezzel a szeretettel gyógyultak meg. micsoda öröm, hogy a szeretet nyomán új élet fakad Jézus Krisztus mellett. És micsoda öröm, hogy mindez átadódik testvérről testvérre. És végül, kedves testvérek, Jézus örömének forrásai közül egy negyediket is szeretnék megemlíteni. Azt a fajta reménységet és hitet, amellyel így tudott búcsúzni. Elmegyek az én atyámhoz. Vagyis oda, ahonnan jött, akitől jött. Teljes bizodalma volt a teremtő atyában. Bár ő született, és nem teremtetett. Bizodalma volt akkor is, amikor látta az emberi gonoszságot, gyalátságot, galátságot, látta a köpéseket, rúgásokat, élcelődéseket, citkozódásokat, látta a tövis koszorút és a keresztet. És ez nem tudta elrémíteni Isten szeretetétől. Mert tudta, Pál apostol pedig lejegyezte, hogy semmi sem választhat el bennünket Isten szeretetétől. Hát ilyen úrunk van. És ez az az út, amit nekünk is készít, életünk utolsó napjára is készít, elmegyek az atyához. Tudom, honnan jöttem, tudom, hová tartozik az én életem. És hiszem, hogy az is örömmel lehetett Jézusnak, még akkor is, hogyha számunkra a legmélységesebb fájdalomnak a napja, amikor azt mondta, hogy atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Nos hát így látjuk azt, hogy gond és öröm a mi életünk. Tapasztaljuk mindkettő valóságát, és Isten igéjének a célja az, hogy örömünk az állandó legyen. Az ige pedig olyan drága nekünk, hogy ezt megadja. Ne felejtsétek az új szövetséget, a Jézusról szóló híradást, a Szentírás így nevezi evangélium, örömhír. Tehát az Isten igéjének a rendeltetése egyenesen az, hogy számunkra öröm forrásá legyen. És így megtörténhet a nagy változás az ember életében, hogy belépek a templomba szomorúan, a gondok terhe alatt roskadozva, de Istenbe vetett szilárd bizalommal. Mikor pedig kimegyek, Isten igéjével találkozva más emberré lehetek. Adja Isten, hogy így is legyen, hogy a gond fellegei széllyel menjenek, életünkbe pedig a kegyelem sugarai megjelenjenek. Hogy ajkainkon némuljon el a panasz, helyébe jelenjen meg a hálaadás és a magasztalás. És adja meg Isten azt is, hogy ma kilépve Isten házából, lehet, hogy külső világunk nem változott, lehet, hogy fizimiskánk sem, de azt mondjuk, hogy az élet nem is olyan elviselhetetlen, nem is olyan roskasztó, lehet, hogy vannak benne bajok, de lehet, hogy ez is enyhült. Pedig kint semmi sem változott. Csak odabenn lett több az erő a szívünkben. Mert az örömhír megérintett bennünket Jézus Krisztusban. Azt hiszem, mégis ez a legtöbb, amivel majd elindulhatnak szolgatársaink 2018. január 1-től. És ez az, amit nem felejthetünk el sohasem életünk minden napján. Amen. Jöjjetek, testvérek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által háladással köszönjük meg igéd üzenetét. Köszönjük, hogy az evangélium öröm forrásá lehet bennünk. Köszönjük neked azt is, hogy Mindazt, amit választástak nevezünk, az tőled eredeztethető itt, ebben a közösségben, hogy te választottál bennünket, te választottál szolgálatra, te választottál presbiteritisségre, vagy gondnoki feladatra. Engedd meg, Urunk, hogy beálljunk a te akaratodba, a szándékodba, megértve a te elhívásodat most mi külsőleg is megerősítsük mindazt. Imádkozunk hozzád, Urunk, békességért és figyelmességért, add, hogy szép rendje legyen mai választói közgyűlésünknek. Könyörgünk, Urunk, betegjeinkért, imádkozunk hozzád a gyászolókért, imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik terheket hordoznak, akik úgy élik az életet, hogy napról napra roskadoznak alatta. Imádkozunk hozzád, Urunk, ami egyházunkért, vezetőiért. Hálásak vagyunk azért a megmutatott útért, amelyet te ajánlottál mindannyiunk számára Jézus Krisztusban. Jézusért kérjünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Urunk, így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, adományát és munkáját. A múlt héten vasárnap persejpénzünket erdélyi testvéreink viharkárának enyhítésére ajánlottuk fel. Gyülekezetünk persejpénze 135.350 forint volt, csobánkai persejpénz pedig 51.400 forint volt. Így ezt az összeget juttatjuk el testvéreink megsegítésére. Alkalmainkat hirdetem. Október 22-én ünnepi istentiszteletet tartunk református templomunkban, evangélikus testvéreinkkel közösen. Október 23-án kiránduló körünk egy könnyű túrát szervez, úti cél a Gyópárforrás. Találkozó a pomázi buszpályaudvaron 8 óra 40 perckor. A táv körülbelül 4 kilométer, gyermekeket és családokat is szívesen várnak az alkalomra. Nemzeti emléknapunkon városunk ad hoc bizottsága úgy döntött, hogy átadja a díszpolgári címet, és ezt a díszpolgári címet ebben az esztendőben mások mellett dr. Szűcs Ferenc református lelkipásztor, professzor kapja. Ennek átadására kerül majd sor az ünnepi alkalmon. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2017. szeptember 30-án visszaadta lelkét a teremtőnek Kulin Gábor, tiszteletbeli presbiter testvérünk. Temetése október 20-án 13 órakor lesz a Szent István telepi temetőben. 2017. október 5-én visszaadta lelkét teremtőjének Kővári Anita testvérünk, temetéséről később gondoskodik a család. Információim szerint a temetés november 9-én 10 órakor lesz az óbudai temetőben. A mai istentiszteletünk után harang szól Horváth Sándor halálának 23. éves évfordulóján, emlékezik felesége és családja. Alkalmaink szokásos rendünk szerint lesznek a jövő héten, 9:30-tól babamama kör lesz Pomázon, 6 órától énekkari próba Pomázon, kedden 6 órakor Bibliaóra Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, szerdán 6 órakor Bibliaóránk lesz Pomázon, 7 órától pedig ifjúsági alkalmunk Pomázon. Jövő héten vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 9:30-tól pedig közös istentiszteletünk, református istentiszteletünk evangélikus testvéreinkkel. Közöttünk szolgál Horváth Hegyi Olivér, evangélikus lelkipásztor testvérünk és gyülekezetünk számos kórusa. Alkalmunkat követően beállításra kerül emlékkertünk kopjafája is. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem még, hogy ma délután 3 órától szeretettel várnak bennünket Török Bálinti református testvéreink, megválasztott új lelkipásztoruk beiktatására kerül sor, Kis Gergely Márton, nagy tisztelt úr, beiktatása lesz Török Bálinton ma 3 órától. Kérném még presbiter testvéreimet, hogy alkalmunk után néhány pillanatra majd maradjunk együtt. Testvérek, az istentisztelet igei része most befejeződött, és egyházközségi választói közgyűlésé alakulunk át, az egyházközségi választói közgyűlést pedig megnyitom. Református egyházunk rendje szerint 6 évente egyházközségeinkben általános tisztújításra kerül sor, presbiter testvéreket és gondnok testvért választunk közösségünkben. Arra kérem a szavazati joggal rendelkező testvéreket, ők azok, akik a 2017-es választói névjegyzékünkben szerepelnek, hogy éljenek ezzel a jogukkal, és a külső elhívásnak engedve a szavazatukat majd adják le. Azok a testvérek tudnak részt venni a szavazásban, akik ennek az említett választói névjegyzéknek a soraiba felvétettek. Ez a választói névjegyzék gyülekezetünkben januárban 2 hétig kifüggesztésre került. Megvizsgálhattuk, hogy benne vagyunk-e a választói névjegyzékben. Ezt követően a presbiterium lezárta, az egyházmegye elnöksége pedig záradékkal jóvá hagyta. Így ez a hivatalos listánk. Szeretettel kérem Óváriné Herpai Dóra testvéremet, mint a Választási és Jelölési Bizottság elnökét, hogy tegye meg előterjesztéseit és ismertesse a választás szabályait.
Szeretettel köszöntöm a egyházközségi közgyűlésünkön valamennyi megjelent testvérünket, és a Református Egyház választójogi törvénye alapján szeretném ismertetni a szavazás, illetve a választás menetét. Először az a feladatunk, hogy megállapítsuk a határozat képességünket, ami azt jelenti, hogy a választói névjegyzékben szereplő választásra jogosult egyháztagoknak legalább a 10%-a jelen kell, hogy legyen, és regisztrációjával meg kell, hogy erősítse a jelenlétét. Úgyhogy ennek megfelelően úgy zajlik majd a választásunk, hogy először az úrvacsorai rendben megszokott sorrendhez hasonlóan, illetve azzal megegyező módon valamennyiüknek ide kell jönni az asztalokhoz, és aláírni a jelenlétüket igazoló regisztrációs lapot. Ezt követően, amikor mindenki visszaült a helyére, a regisztrálás után egy gyors számvetést készítünk, ami alapján megállapítjuk azt, hogy a közgyűlésünk határozatképes-e. Amennyiben határozatképes, megkezdjük utána magát a választást, a szavazást, és akkor újra, ugye az előbb elmondottak szerint, vagy rendjében újra ki kell jönnünk a padokból, átvenni a szavazólapokat, amit szintén az aláírásunkkal fogunk igazolni. Ennél az asztalnál vehetjük át a szavazólapokat, ennél az asztalnál történhet a szavazás. Az ott elhelyezett urnában ezt elhelyezzük, utána a választási bizottság tagjai megszámlálják a szavazatokat, és ki is hirdetjük az eredményt. Hát ezek a keretek. És a szavazólappal kapcsolatos tudnivalókat majd akkor ismertetem, amikor magára a szavazásra sor kerül. Most az a kérésem, hogy ebből a padsorból indulva kezdjük meg a regisztrációt. Két felé vettük a névsort, ahogyan a feliraton is szerepel, A betűtől K betű közepéig, Kis Gézánéig található ezen az asztalon a nevek, a másik oldalon pedig Kis Máriától a névsor végéig. És a kérésem az, hogy ha lehet, akkor folyamatos legyen a sor, amit képezünk, és majd amikor az asztalhoz érkeznek, akkor azt a nevet, ahogyan a választói névjegyzékben szerepelnek, legyenek kedvesek mondani, hogy a bizottság tagjai könnyen megtalálják önöket a névsorban, és akkor el is kezdhetjük a regisztrációt. Készen is vagyunk a regisztrációval. 92 választásra jogosult testvérünk van most jelen. 420-an szereplünk a választói névjegyzékben, úgyhogy bőven megvan a 10%, és akkor meg is kezdhetjük a szavazást. Először, mielőtt a szavazást megkezdjük, szeretném felkérni a presbitérium jegyzőjét, dr. Nagy István Pétert a jegyzőkönyv vezetésére, és Páfin és Suhajda Erzsébetet, és Régiusz Juditot a jegyzőkönyv hitelesítésére. Kérem, hogy egy fejbólintással erősítsék meg, hogy vállalják. Nem? Jó, akkor a bizottságon kívül hitelesítésre szeretném gyorsan két jelentkezőt, aki a végén aláírja a jegyzőkönyvet. Köszönjük Osváth Zsolt és Kurfis Géza, akkor ők a két jegyzőkönyv hitelesítők. Köszönjük szépen. A szavazás a korábbiaktól egy picit eltérően történik, abban a tekintetben először a presbiterekre szavazunk, utána pedig a gondnok jelöltekre. Egy szavazólapot használunk a két szavazásra, egy vonallal elválasztva találják majd a vonal fölötti részen a presbitérium tagjaira való szavazást, a vonal alatt pedig a gondnok jelölteket. Miután a presbitérium úgy döntött, hogy a kétféle a választási törvény által lehetővé tevő, vagy a választási törvény által szereplő kétféle lehetőség közül azt választja, hogy nem egyéni, hanem együttes megjelöléssel szavazunk a presbitériumra. Ezért azt látják majd a szavazólapon, hogy a presbiter jelöltek neve névsor szerint szerepel, ők azok, akik a múlt héten ugye itt bemutatkoztak, és utána két választás közül választhatunk, az egyik, hogy a fent jelöltek megválasztásával egyetértek, a másik, hogy a fenti jelöltek megválasztásával nem értek egyet. Tehát nem személyenként, hanem a jelölt listára együttesen szavazunk. Ennek az az oka a presbitérium döntése alapján, hogy kevesebb a jelöltek száma, mint a presbiteri helyek száma. Így sorrendnek nincsen jelentősége, és ezért közös listára szavazunk. Abban az esetben, hogyha valamelyik jelölt megválasztásával nem értenek egyet, ezt úgy tudják kifejezni, hogy a fenti listát nem szavaz. Meg. Abban az esetben, ha valaki nevet húz ki a listáról, az érvénytelen szavazatnak számít. Tehát kétféle választási lehetőségünk van, vagy abban a rubrikába teszünk X-et vagy keresztet, amelyik szerint egyetértünk ezzel a listával, vagy abban a rubrikába, amely szerint nem értünk egyet ezzel a listával. Jó? Ez a presbiteri választásra vonatkozó rész, és ezt követően a vonal alatt pedig a hagyományos, vagy a korábban is jól ismert és megszokott módon a két gondnokjelölt neve, vagyis Malmos Attila és Sánta János neve melletti négyzetbe X-el vagy kereszttel jelöljük azt, hogy melyikőjüket szeretnénk gondnoknak megválasztani. Ennyi a választás vagy a szavazásról való tudnivaló, és akkor nincs is más dolgunk, mint megkezdeni a szavazást. Ugyanebben a sorrendben most annyi különbség lesz, hogy egy asztalhoz kell, tehát mindenkinek ehhez a Lupavidor utca felőli asztalhoz kell idejönni a szavazólapért, és az előző papíron, amin aláírta a regisztrációt, a neve mellett egy második aláírással megerősíti, hogy a szavazólapot átvette. Ezt a választási bizottság lepecsételi, és akkor ide át lehet sétálni, és itt pedig a jelölést, és vagyis magát a szavazólap kitöltését és az urnába dobását megtehetjük. Úgyhogy akkor kezdjük is el. Kérdezem, hogy akkor mindenki, aki szeretett volna szavazni, kijött és megtette a szavazatát. Jó? Akkor most a szavazatszámlálás következik. Marosszéki Zoltánnét kérdezem. Itt van? És megtette a szavazást? Jó, akkor valami hiba történt az aláírással. Köszönjük a türelmet. Megvannak az eredmények. A 92 beérkezett szavazat volt, a presbiter választás eredménye a 92 szavazatból 90 érvényes és 2 érvénytelen. A 90 érvényes szavazatból 88 igen és 2 nem szavazat született, tehát a jelölt listán szereplő presbiterek 88 igen szavazattal megválasztásra kerültek. A gondnok választás eredménye 92 beérkezett szavazat volt, ez valamennyi érvényes, 62 szavazatot kapott Sánta János és 30 szavazatot Malmos Attila. Ezek a végeredmények, és néhány szót a jogorvoslati lehetőségekről, mert ezt is fontos tudnunk. Bármelyik tisztségviselő megválasztása ellen panaszt az alábbi módon lehet tenni. Panasztételre jogosult a választás során résztvevők 10%-a, illetve bárki, akit valóban jogsérelem ért. A panaszt a választás napjától számított 15 napon belül lehet benyújtani a választási bizottság elnökéhez, aki 8 napon belül köteles ezt a panaszt felterjeszteni az egyházmegyei bírósághoz. Köszönjük szépen a türelmet és a közös munkát.
Kedves testvérek, a közülésen van-e még valakinek közülési alkotótagnak kérdése? Köszönöm szépen. Engedjék meg a szolgatársak, presbiter testvérek és gondnok úr, hogy életükre, életedre Isten áldását kérjem. Urunknak sok kegyelme, szeretete és szent lelke vezesse presbitériumunkat, minden tagját 2018 január 1-től a következő 6 esztendőben, és ezt kérem, kívánom gondnok úr, főgondnok úr életére és munkájára is. Urunk, legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Természetesen megköszönöm Malmos Attila presbiter testvéremnek is, hogy elvállalta a jelöltséget, őt magát is őrizze a Szent Háromság Isten. Testvéreim, közgyűlésünket bezárom, és Isten tiszteletünk vége is így elközelített, záró énekül a 395. dicséretünket keressük meg, harmadik versszakával énekeljük el. Áldás előtt egyetlen egy hirdetést hadd tegyek még hozzá. Mai napunkon alkalmaink még nem értek véget. 15:30-tól kreatív gyermek délutánra várjuk a gyermekeket és szüleiket, akik számára pedig beszélgetős imakör bibliaóra lesz. Várjuk a testvéreket erre a délutáni alkalomra is. Fennállva vegyük Urunk áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Isten áld meg a
Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra. Presbitereket pedig kérem, hogy még egy gondolatra maradjanak együtt. Köszönöm, áldás békesség.